3,5 hónapot töltöttél Dél-Amerikában, méghozzá idén, tehát egészen friss élményekkel tértél haza. Az első, az már adódik önmagától a kérdés, honnan jut az ötlet, pont Dél-Amerika?
Az, hogy Dél-Amerikába menjek, az már egy jó idere érlelődik bennem, tehát nem egy új ötlet, igazából mindig bennem volt, ahogy mondani szokás, egy dél-amerikai út. Hogy miért pont Dél-Amerika, és miért pont az első ilyen hosszabb, hogyha esetleg még lesz több is. Gyerekkoromban a kedvenc könyvem az a Grand Kapitány gyermekei volt, és benne Paganel professzorral, aki Patagóniában különböző viszontagságokon keresztül ment, és a gyerekeket is beleszámítva. Nagymamám ezt a könyvet nekem legalább kétszer elolvastam, mielőtt még olvasni tudtam volna, és miután olvastam, utána én is jó párszor elolvastam. Tehát már úgy gyerekkorom óta Patagónia valahogy mindig vonzott, mindig a misztikum volt, és erre rájött az, hogy a doktori dolgozatom az történetesen az Amazonas medencéjéről szólt, ott különböző fizikai folyamatokat modelleztem, számítógépen modelleztem, de soha nem láttam. Tehát 4,5 éven keresztül én, mint egy Matrix-szerű filmben, ilyen adatokat láttam futni a számítógép képernyőjén, amelyek az Amazonas medencét modellezték. Így valahogy a maga az úti cél, az úgy valahogy jött. Tehát az úgy nagyon-nagyon adódott volt, hogy ez most Dél-Amerika kell legyen. Tehát az életemben valahogy végigkísért úgymond Dél-Amerika, annélkül, hogy jártam volna ott valaha is.
És az időpont az miért pont most?
Ez egész véletlenszerűen jött. Igazság szerint ez volt az a 3,5 hónap, amit megengedhetettem magam, tehát megengedhetettem magamnak, vagy az életem ebbeni periódusában. Volt egy olyan időszak, amikor úgymond két dolog között voltam, valami befejeződött, és még nem kezdődött el egymás. A doktori dolgozatomat befejeztem, tehát úgy igazság szerint két munka között voltam. Tehát időben ez volt a legoptimálisabb, tehát a legjobb, hogy el tudjak menni. És ez úgy tűnhet, hogy nagyon gyors elhatározású, de igazság szerint nem annyira gyors. Igaz, a repülőjegyet az utolsó pillanatban foglaltam le. Tehát ez nagyon-nagyon optimálisnak bizonyult ez az időpont. És tél is volt, amikor a munka is úgy jött, hogy kevesebb, és akkor úgy meg tudtam engedni magamnak, hogy ezt a 3,5 hónapot kivegyem. Hogy miért pont 3,5 hónap, mivel áprilisra itthon kellett legyek, egy-két olyan projektet, az egyesület, amiben dolgozom, egy-két olyan projekt indult áprilisban, amit muszáj volt elkezdeni, úgyhogy igazság szerint lehetett volna több is, de erre haza kellett jöjjek.
Milyen, vagy mennyi tervezés volt az út előtt?
Sok, és mégis kevés. Tehát rögtön az út előtt kevés, de már azelőtt gondolkoztam, hogy hova lehetne eljutni valaha Dél-Amerikába, úgyhogy úgy a célpontokat már nagyon-nagyon régóta, évek óta úgy belőttem, hogy ezek olyan helyek, amelyeket érdemes és nagyon szeretnék meglátogatni. Két nagyon fontos dolog volt, amit mindenképpen nem hagytam volna ki, az egyik Patagónia, és a másik az amazonási őserdő, vagy az Amazonas medencéje. Pont amiatt, hogy gyerekkoromban is a doktori dolgozatom miatt. Aztán közben, ami jött, az úgy mindig plusz volt.
Azt javaslom, szerint, hogy akkor induljunk el erre az útra, mondjuk akár Marosvásárhelyről.
Az indulás is nagyon frappásnak tűnhet, tudnék, január 1-én indultam el, elbúcsúztam a barátaimtól, akikkel szilvesztereztem, és az egyik barátom felvitt Kolozsvárra, onnantól repülő Frankfurtig ment, onnantól pedig Buenos Airesig. Nem azért volt annyira frappás, mert ezt, hogy előre elteveztem, hogy na most január 1-e kell legyen, hanem január 1-én a repülőjegyek általában jóval olcsóbbak, mint más időpontban, úgyhogy ez teljesen anyagi okok miatt esett az indulás január 1-ére, semmilyen más oknál fogva. És mikor megérkeztem Buenos Airesbe, akkor pont azért, mivel nem volt annyira eltervezve, hogy mondjuk mit nézek meg napról napra, vagy hol alszom, ezért ugye kicsit fura volt ez az egész mondjuk 16 órai utazás után, hogy na most akkor mégis mit csinálok, de hát bementem a városba, és akkor ott kaptam egy olyan hostelt, ahol el is tudtam aznap, meg is tudtam aznap szállni.
Ez teljesen véletlenszerűen?
A repülőn utána, tehát megnéztem, vagy 3-4 olyan hostelt, amit volt egy utazási könyvem, amit, ahol megszálltam volna, és végül is a másodiknál. Tehát az első az túl messze volt a igazság szerint a buszállomástól, és a második az viszonylag közel volt, úgyhogy oda mentem, és kivettem egy ágyat, mert hát azért nem szoba volt. Nem egészen véletlenszerűen, tehát valamilyen típus, egy címen volt mindenképpen, egy leírásom a hostelről.
Mennyit töltöttél a városba, Buenos Airesbe?
Tudom, hogy szerint 4 napot, de olyan rég volt, hogy elfelejtettem, de egy pár napot töltöttem Buenos Airesbe, mivel egyenesen Patagóniába szerettem volna jutni minél hamarabb. Úgyhogy épp csak úgy végig szaladtam a városon. Szerencsére a hostelben találkoztam több olyan emberrel, akik végig is ugyanazt csinálták, amit én. És akkor ebből a szempontból mindig hozzacsatlakoztam valakihez, akikkel együtt vagy várost néztünk, vagy éppen hegyet másztunk, vagy kirándultunk, vagy buszoztunk. Igen, tehát Buenos Airesben 4 napot töltöttem, ott elintéztem az oltást is, amit itthon kellett volna, de valahogy nem jött össze, sárgaláz ellen, tudnélik tudtam, hogy a trópusokon, amelyeket meg akartam látogatni, ott sárgaláz mindenképpen van, úgyhogy az ellen mindenképpen be kellett oltani magát az ember, de nagyon egyszerűen ment, csak el kellett menni egy helyre, és ott beoltottak, ennyi volt az egész, ingyen és annélkül, hogy bármilyen komplikáció lett volna.
Az adás előtt beszélgettük azt, hogy egyedül indultál el, de igazából nem voltál egyedül soha ezen az úton.
Igen, édesanyám félt a legjobban attól, de nem csak, hogy végülis egyedül leszek. Őszintén megszól, soha nem éreztem magam úgymond teljesen egyedül. Mindig voltak valaki körülöttem, mivel olyan helyen szálltam meg, ahol úgymond, ezt hostelnek hívják, amit nálunk talán diák szállónak neveznek, de jóval kevesebb diák volt ezeken a szállókon, mint ahány mondjuk utazó. És ezeken itt a diák szállón mindig volt valaki a szobában, a konyhán, ahol főztem, akikkel lehetett beszélgetni és tervezgetni a következő 1-2 napot, sőt, volt olyan, akivel 3-4 napot is tudtam előre, mivel ugyanaz volt az úti célunk. A buszokon is legtöbb esetben, nem mindig, de legtöbb esetben 1-2 utazóval találkozott az ember, akik mondjuk nem helyiek voltak. És akkor az úgy valahogy úgy vonzák egymást az emberek, főleg azért, és főleg az egyedüli utazóknál érzékelhető ez a dolog, hogy valaki azért a csomagra felügyeljen, hogyha éppen a vécére kell menjél. Tehát mindenképpen úgy látszik, hogy van egy ilyen vonzalom, hogyha 1-2 utazó van csak a buszon, a helyi buszon, akkor azok úgy egymás mellé próbálnak ülni, próbálnak egymásra úgymond vigyázni.
Milyen tapasztalat volt a helyiekkel?
Nekem rossz tapasztalatom őszinte megszólva nem volt, kivéve az első nap, illetve a második nap, amikor Buenos Airesben megpróbálták eltulajdonítani, magyarul ellopni a kártyát, a bankkártyámat és a dugi pénzemet, amelyet a készpénzemet, amelyet azért vittem, hogyha szükség esetén. Tehát az csak is teljesen szükség esetén volt.
Vészhelyzetre
tartogatta. Azt megpróbálták eltulajdonítani, amiről nagyon komplikált, meg én sem értem pontosan, hogy történhetett, de kihasználták azt, hogy az a típusú szekrény, amiben én a cuccaimat tároltam, az nem egészen volt tökéletesen megépítve, volt rajta egy jó nagy lyuk, ami bizonyos dolgok kipotyoghattak egy másik szekrénybe, és valahogy az én övtáskám, amiben a kártya és a készpénz, a dugi pénzzel volt, átkerült egy másik szekrénybe, és nem csak egyszerűen ráesett a tetejére, mondjuk az ott levő dolgoknak, hanem valahogy ugye a ruhái közé került. Úgyhogy talán ez volt az egyedül olyan eset, amikor mondjuk a helyiek miatt, akik helyiek is laktak velem együtt a szobában, akik ott dolgoztak a hostelben, azok miatt kisebb kellemetlenségem volt. Úgy különben nem, tehát sőt, csak is pozitívan tudok beszélni. Általában mindenhol nem mondom, hogy nagyon vendégszeretőek voltak minden esetben, de mindenképpen jól fogadtak. Tehát negatív tapasztalatom ezen kívül nem volt.
Patagónia, gyerekkori álom. Valóra vált. Olyan volt, mint amire számítottál?
Jobb. Jobb. Tehát már a buszon, én nem tudom, egy számomra az, hogy csak látni magát a pampát, ami lényegében semmi, tehát egy végelláthatatlan puszta, de valahogy annyira megfogott annak a látványa, hogy órákon keresztül bámultam ki a buszon, amikor legelőször megpillantottam, aztán utána, miután egy kicsit jobban megismertem, akkor még inkább valahogy, hát nem mondom, hogy az ember szerelmes lesz, mert hát ez azért nehezen lehet mondani, de mindenképpen nagyon-nagyon meghatott engem az egész Patagónia, elkezdve a Valdez-félszigettől, ami hemzsegett az élővilágtól, egészen a tűzföldig, ami egyszerűen gyönyörű, tehát lélegzetelállítóan gyönyörű, a Beagle csatornával, a hatalmas hegyekkel, amelyek hófette hegyek, a viszonylag érintetlen erdőkkel, amelyek körülveszik tűzföldet, a 80 km/h széllel, azzal, hogy egyik percről a másikra változott verőfényes napsütésből szemelkélő esővé, és aztán utána hóviharrá az időjárás, és ezt egy óra alatt lenyomta Patagónia, vagy tűzföld. És Patagónia óriási, tehát nagyon változatos, ezt kell tudni. Van a pampák része, és van az Andok. Az Andok része, ahol kissi Kárpátokhoz hasonló, déli Kárpátokhoz hasonló csúcsok vannak, amelyeken jól lehet mászkálódni.
Mennyi ideig sikerült ott lenni?
Ezt nehéz megmondani, így a számokat próbálom most kiszámítani, hogy mennyi lehetett. Több mint egy hónap volt összesen. Az időnek a legnagyobb részét az úgynevezett Carretera Australon töltöttem, az Chilében egy 1200 kilométeres szakasz, amely végül is délről északra Patagónián, az Andok között, tehát ez a Patagóniának az a része, ami hegyes, hegyek és völgyek váltakoznak, vezet felfele, nagyon kacskaringós, hegyeket megmászó, völgyeket áthívelő út, nagy része nincs is leaszfaltozva. És itt egy jó 2,5-3 hetet töltöttem, ameddig ezt az 1000 kilométert megtettem. Kis falvakkal tűzdelve, itt nagyvárosok nincsenek, sőt, még közepes városok se. Úgyhogy egy jó hónap, több mint egy hónap volt a patagóniai rész.
Ez alatt gondolom rendesen meg lehet ismerni a környéket, vidéket, szokásokat akár.
Igen, és mégse, tehát ide évek is kevesek szerintem, vagy egy év is kevés akár, hogy az egész Patagóniát megismerjük. Én, és alapjában véve ez a 3,5 hónap Dél-Amerikára, éppen arról annyira volt elég, hogy az ember egy kóstolót kapjon ebből a világból, vagy ebből a kontinensből, de igen, meg ismer azért, hogy szokás. És a szokások alatt itt főleg gasztronómiát értem, illetve egy-két olyan mondjuk éneket, vagy táncot, amit az ember így lát, mivel végülis ugyanúgy élnek az emberek, ahogy Európában, vagy akár a világ bármelyik részén, reggel fel kellnek elmenni dolgozni, általában ugyanazokat a munkákat végzik. Nekem a nagy tanúságom az volt, legalábbis ez az, hogy végülis az emberek mindenhol ugyanolyanok. Tehát nincs nagy különbség közöttük, ugyanazok az álmok, ugyanazok a vágyokkal rendelkeznek, mint akár nálunk is. Tehát természetesen vannak különbségek ország és kontinens között, tehát hogyha Argentina és Chile valamivel gazdagabb, mint a Dél-Amerikának a többi része, ebből kifolyólag mondjuk kevésbé vallásosak, ezzel szemben viszont Bolívia és Peru jóval inkább vallásos, Peruban pont virágvasárnap voltam, és és ha van hely, ahol az ember érdemes megtapasztalni mondjuk a húsvét, vagy húsvét előtti időszakot, az mindenképpen valamelyik dél-amerikai ország lehet, mert óriási nagy port kavarnak ott a virágvasárnapnak, tehát az egész város ki volt. Körmenet volt, vagy 100 000 ember a téren, a főtéren, a egyik templomból a másikba, de úgy különben szerintem úgy általában ugyanolyan mindenhol. Tehát az emberek ugyanolyanok, vannak szegényebbek, vannak gazdagabbak is, de úgy én nem láttam olyan nagy-nagy különbséget.
Nagyon sokan jártál busszal. Mennyire pontosak ezek a járatok, vagy mennyire tartják be, vagy mennyire lezserek mondjuk, ami a menetrendet, órarendet illeti?
Argentinában nagyon pontosak, ha éppen nem valami gond van, tehát úgy értem, hogy ha nagy a forgalom egy-egy nagyvárosban, például Buenos Airesbe igaz 2 órás késéssel indultunk, de nem azért, mert nem akartak indulni, hanem akkora volt a forgalom, hogy a busz egyszerűen nem tudott bejönni a buszállomásra. De mondjuk az argentinokat úgy is hívják, mint Dél-Amerika náci, de ezt így mondják is egymásnak. Ők a legkatonásabbak, és a legjobban betartják az indulási időpontokat, de Chilében is hasonlóan pontosak a buszok, ha éppen le nem robbannak, amire volt példa. Bolíviában, Perúban már egy kicsit flexibilisebbek az idővel, és úgymond az indulással. Mindkét országban, hogyha nagyon helyi jellegű busszal közlekedik az ember, akkor arra számítania kell, hogy csak akkor indulnak a buszok, amikor teli lesznek. Tehát ha teli a busz, akkor elindul. Vagy legalábbis 3/4 megtelik, akkor elindul, ha nem, akkor addig forgassák, igazság szerint akkor is elindul, természetesen 3-4 óra késéssel úgymond, mert nincs egy pontos idő, hogy mikor indul, addig forgassák az utasokat, ameddig csak van annyi, hogy legalább egy busz a sok közül arra elindul, amerre éppen akar menni az ember. Az éjszakai buszjáratok azok általában pontosan indulnak minden országban. Tehát elég sokat utaztam éjszakaival is, és helyivel is. Tehát úgy mértem nappali rövid távú, vagy rövidebb távú buszokkal. Volt úgy, hogy kellett állni 4-5 órát egy helyen, mert hát éppen nem indul, de 2-3 hónap után megszokja az ember, és nem is mérgelődik. Tudja, hogy mire számít. Mondjuk az elsőnél még egy kicsit aggódik, hogy jaj, vajon mi lesz, aztán a harmadik, negyediknél már nem. Ez úgy benne van.
Minőségileg milyenek ezek az autóbuszok? Főleg azért, mert nagyon nagy távolságokat kellett megtenni velük.
Nagyon változók a buszok, az árak is nagyon változók, de úgy különben nem, tehát nagyon rossz minőségű buszt, az a korszak szerintem, hogy a csirkék, tehenek, juhok fent utaznak a busz tetején, vagy akár éppen a buszon már lejárt. Tehát a legrosszabb, amit láttam, az egy báránycomb lógott ki valakinek a szatyrából, illetve ilyen hátsó Perúban volt, így hátukra kötik a kendőt, abba valahogy belecsomagolják amit éppen szállítanak, de ennél rosszabbat én nem láttam. Az egy helyi jellegű buszon volt. De úgy jó, viszonylag jó minőségűek. Egyszer lerobbant egy Chilében, olyan helyen, ahol senkinek nem volt mobiltelefonjele, úgyhogy a buszsofőr az beöltözött a szerelőnek, és 3 óráink keresztül ott valamit csinált a motorral, aztán csak elindult este későn, de viszonylag kényelmesek. Tehát nem volt nagyon-nagyon rossz minőség busszal, én nem utaztam. Biztos, hogy van, de én nem utaztam.
A Marosvásárhelyi Rádiót és benne a Kalandorokat hallgatják. Stúdió vendégünk ma este Hajdú László világutazó, akivel dél-amerikai útjáról beszéltünk az elmúlt percekben. Patagóniai élményeit osztotta meg velünk. Ugye nálunk tél van, amikor elmentél, ott pedig elvileg nyár kéne legyen, de nem mindenhol.
Nyár is volt, amint megérkeztem Buenos Airesbe, 32-33 fok volt, ahogy kijöttem a repülőtérről, meg is örventem, hogy na hát akkor itt felveszem a rövidnadrágot, s le se veszem. Ez tartott körülbelül egy hétig, de utána, ahogy megérkeztem Patagónia déli részére, ott egész hűvös lett, hogy elég délen van Patagónia, és onnantól kezdve, hogy Isten igazából melegem, vagy nem nagyon volt, tehát hosszú nadrág, legalább egy hónapig csak hosszú nadrágban jártam, Patagóniában majdnem végig, Nagyon ritkán volt az, hogy annyira meleg volt, hogy esetleg rövidújú pólóba, vagy rövid nadrágba jártam volna. Úgyhogy én ez a 3,5 hónap alatt jóval többször fáztam, mint ahányszor volt melegem. Ez elsősorban azért, mert Patagóniába jártam egy hónapot, és másodszorban azért, hogy mikor átkerültem Bolíviába, az 4000, nagyon közel van már az egyenlítőhöz, de 4000 méteren. Úgyhogy 4000 méteren úgy szintén jóval hidegebb volt, mint ahogy az ember azt úgy számítaná, ahogy ránéz a térképre, és közel van az egyenlítőhöz logika alapján. 12-13 fok volt nappal, max 15, éjszaka lehűlt 4-5 fokra is a hőmérséklet. Sajnos se Bolíviába, se Peruba a fűtést azt még nem találták fel, vagy legalábbis azokon a helyeken, ahol én voltam. Úgyhogy 3-4 pokrócot adtak. A szállásokon is azzal próbálták megoldani azt, hogy kint 4-5 fok van. Meg is fáztam egy alkalommal elég jól, pont emiatt.
Itthonról mekkora csomaggal indultál, mekkora hátizsákkal?
Volt egy nagy hátizsákom, az körülbelül 70 liter lehetett, 20 kiló körülnyi, 18 kiló volt, 18-20 kiló körül, és volt egy kis hátizsákom, amiben mindenféle elektronikai kütyüt tettem, és az értékeket, és azt vittem magammal. Úgy a repülő, mint hogyha busszal mentem, akkor az vagy az ülembe volt, vagy a lábam köré csavarodva, tehát mindenképpen azt közel tartottam magamhoz, hogy ne kallódjon el. Tehát ezzel a kettővel mentem. Csomagolást, igazság szerint ezt, hogy mit vigyek magammal, azt egy magyarországi blogról olvastam. Panamericana volt egy magyarországi fiú, aki 1 év és 3 hónapot utazott Dél-Amerikában, írt egy blogot, az a neve Panamericana, aztán panamericana.blog.hu, és ő egész praktikus tanácsokat adott arra, hogy mit és hogy érdemes pakolni, vinni, illetve az ottani körülményekről is. Egy kicsit régi már a blog, talán 2007 vagy 2008-ban volt, tehát már egy jó 10 éves, de mindenképpen nagyon sokat segített. Úgyhogy az alapján is csomagoltam egy kicsit. Volt, amit pluszba vittem, és nem kellett volna, volt, ami hiányzott, a hosszú nadrág, az még egy, az mindenképpen el kellett volna. Egy jó farmer nadrág, és a sátor az szerintem fölösleges volt. De úgy nagyjából jól pakoltam, úgy érzem.
A mindennapi élet mennyire drága, mondjuk akár az itthoni élethez viszonyítva?
Ez is természetesen országfüggő. Argentina nagyon, nagyon drága, tehát sokkolóan drága, és nem csak nekem volt sokkolóan drága, hanem akár a svéd utazónak, vagy a svájci utazónak is nagyon drágának tűnt, és minél délebre haladtam Argentinába, annál drágább lett. Tehát Patagónia méreg drága, én ezt így tudtam. Tehát így éreztem legalábbis. A szállás még tűrhető volt, viszont az élelem az... Én mondanám, hogy majdnem megfizethetetlen. Tehát ugye az első 2 hétben Patagóniában azon gondolkoztam, hogy hát ha ez így folytatódik, akkor ez így nagyon nem jó, mert én akkor nagyon kiszaladok a keretből, és így hamarabb haza kell jöjjek. Aztán ahogy éjszakra kezdtem haladni, úgy kezdett egy kicsit normalizálódni a helyzet. Chile már olcsóbb volt, főleg a buszjáratok. Bolívia az nagyon-nagyon olcsó, Peru hasonlóan olcsó, Brazília valahol a 2 vagy 3 között. Hogy legyen egy fogalmunk, például Argentinában egy órai buszozás került 7 dollárba, tehát hogyha 10 órait buszoztam, az 70 dollár volt, ugye, egy 10 órai utazás alatt. Chilébe 3,5 dollárba, Bolíviába 1 dollárba, és Peruba 1,5 dollárba, Brazíliába úgy szintén 3,5 dollárba. És ez úgy majdnem minden, tehát majdnem minden követte ezt az ár arányt. Például Bolíviába piacon lehetett egy jót ebédelni 2-3 lejnek megfelelő bolivianoszér, míg Patagóniába ha az ember akart ebédelni egyet, akkor ilyen 40-50 lejeket volt kénytelen fizetni. Tehát éppen ezért Bolíviában nagyon sokszor főztem magamnak a hostelen. húzták konyhájából, de az nagyon jó alkalom volt arra, hogy a helyiekkel, akik éppen ott voltak azokkal beszélgessek, s társuljak a következő napokra. Úgyhogy körülbelül ilyen árukról beszélünk.
Az országhatárok azok mennyire könnyen lehet őket venni, illetve mennyire könnyen lehet átmenni egyik országból a másikba?
Magyar útlevéllel egész könnyen lehetett utazni, mivel én magyar állampolgár is vagyok, ezért, és a román útlevelem lejárt, ezért a magyar útlevéllel mentem. Úgy különben a román útlevél is jó lenne, kivéve Bolíviát leszámítva, ahova vízumot kérnek, de különösebb gond nem volt. Tehát mindenhol megkérdezték, hogy végülis milyen országból vagyok, főleg ahol nem volt számítógépjük, volt olyan határátkelő is, mivel a Magyarországot azt nem tudták kitalálni, hogy az mi lehet, és hogy ez hol is van, tehát ezt a határőr kérdezte, hogy ez végül hol van, attól függetlenül, hogy a hun az valahol ott feltűnik az útlevéle, vagy az útlevéle első-második oldalán, de ezt leszámítva nem volt semmi gond a határátkeléssel legalábbis. Érdekesebb volt mondjuk, nem maga hogy a határőr miatt nem tudtunk, vagy nem tudtam átkelni, hanem az, hogy a közlekedés az néhol egy kicsi nehézkesen ment, például Peru és Brazília között egyszerűen nem létezik autóbuszjárat, vagy legalábbis én nem kaptam meg, hogy mikor és hogy honnan indulna, pedig viszonylag két nagyvárost kötne össze, tehát a brazíliai felén a nagyváros az 300 ezer lakosú, és a perui felén is egy jó 100-110 ezer lakosú város, és kettő között nincsen buszjárat. Úgymond kollektív osszal, amik ilyen kis mikrobuszszerűekkel kell eljutni a határig, természetesen csak is akkor indulnak a Perúból, amikor megtelnek. Tehát, ott a Perúból például átmegy a lepecsételi az útlevelet, és nem megy tovább, hanem visszamegy a perui felére, és akkor vár, hogy valami legyen, de nincsen semmi a taxit leszámítva. Rendes taxi, tehát autó, aminél úgy szintén kell várni, most már nem azért, mint hogyha nem indulna csak nekem, csak azért, hogy ne fizessek nagyon nagy összeget. Taxival átvisznek végül is aztán a másik városig, ami 300 ezer lakosú. Azt kell tudni, hogy a másik város a határtól az 6 órányira, tehát 220 kilométerre van. Tehát 220 kilométert kell taxizon az ember ahhoz, hogy átjusson. Tehát
mennyire megfizethető ez?
Viszonylag megfizethető, tehát ott már nekem a kommunikáción kezdtek problémáim adódni, amikor Brazíliába átléptünk, mivel még a spanyolra valahogy elboldogultam, de a portugállal azzal sehogy sem, és ők érdekes módon se spanyolul, se angolul nem beszéltek, vagy nagyon-nagyon keveset. De valahogy végül is megtudakodtam, hogy az a kulcs, hogy itt meg kell várni, ameddig megtelik, és akkor viszonylag normális árba elvisznek. Tehát az a 220 kilométer az nem volt olyan nagyon sok, mivel négyen voltunk az autóban, a sofőrt leszámítva.
Egy másik nagy álom vált valóra, amikor az őserdőbe tehettél néhány napot, illetve több túrára is beneveztél.
Igen, hát az első látogatás az a bolíviai részen volt az Amazonásnak. Már amikor leszálltam, tehát mivel kiderült Bolívia fővárosa La Paz, és La Pazból kellett lemenni az őserdőbe, La Paz körülbelül 3400 méteren van, 3600 méteren van, és a dzsungel az 150-200 méteren. Két választásom volt, vagy hogy lemenjek busszal, vagy pedig repülővel, de közben kiderült, hogy egy tudományos cikken kell még dolgozzak, úgyhogy azért, hogy időt nyerjek, ezért repülőt választottam. Csak mind 40 perces repülőt az egész, mivel egyszerűen lezuhan, úgy mondanám, a dzsungelbe. Már amikor leszálltam, egy nagy élmény volt maga azt, hogy tehát a dzsungel felett repültünk, és a város az, ahova leszálltam, az egy nagyon kis város, és teljesen körbe veszi a dzsungel. Ott beneveztem egy háromnapos túrára. Ezek a túrák, ezek nagyon kis és szűk körűek, tehát 2-3-4-5 turista maximum vesz részt, és kapnak mellé egy túravezetőt, aki egy igazi Maugli szerintem, legtöbbjük legalábbis. Amit mi kaptunk, az mindenképpen az volt, és nagyon jól ismerte a dzsungelt növény-állatvilágától elkezdve egészen a legkisebb ösvényekig. Megközelítsük, bemenjünk a dzsungelbe, általában úgy történik hajóval, tehát csónakkal, egy napig, és utána pedig ilyen csillagtúrákat az ottani táborból végeztünk, tehát volt olyan egynapos, meg volt a két félnapos túra is. Ez számomra egy nagyon nagy élmény volt, tehát ezt nem tudom leírni, hogy mennyire volt. Tehát mennyire volt jó, vagy mennyire volt, hogy olyan, amire vált, ez is, mint Patagónia, jóval inkább. Jóval inkább. És nem feltétlenül a látvány, hanem az illat és a hang az, ami nagyon nagy, amit úgy egy televízió műsorból semmiképpen nem jön át. Ugye még látni látott az ember itt-ott, akár képen, akár tévében, de a hang és az illatra arra nem tud semmi se felkészíteni. Legalábbis az, amit állandóan van, éjszaka nagyon zajos, délbe pedig nagyon csendes. Tehát ez a... És az illata pedig egy kissé hasonlít, mint hogyha egy melegházi, vagy egy trópusi házban, egy botanikus kertbe jár az ember, csak hát nincsen felette semmilyen üvegfedő, hanem ez úgy kint a szabad ég alatt. Tehát számomra egy nagyon nagy élmény volt. Rengeteg állattal, rengeteg növényt láttunk, állatot. Sokkal többet, mint amire számítottam tényleg.
Mennyire volt nehéz megszokni az éghajlatot? Ugye nagyon nagy a páratartalom.
Jóval többet izzadtam természetesen, vagy amit engedett a test, egy idő után aztán már csak folyt a víz rólam. Nem tudtam, hogy a páratartalom miatt folyik a víz, vagy pedig én izzadok. És jóval hamarabb fáradtunk, tehát vagy fáradtam én legalábbis, de a többiek is, akikkel voltam mindenképpen. Tehát ugyan délután 2-3-ra már annyira elfáradtunk, mert semmi kedvünk nem volt csinálni semmit. És aztán este felé megjött egy kicsit, amikor hűvös lett az idő, hogy megint valamit csináljuk. Tehát valahol értem azt, hogy 12-től mondjuk 4-5-ig, 6-ig miért nem akar senki se csinálni, dolgozni, és semmit. Úgyhogy teljesen kiszívja az emberből az a nagy meleg, s a páratartalom, mindent, ami csak aludni szeretne, és úgy pihengetni ez alatt az idő alatt. De attól függően mentünk, főleg a hosszú egynapos túrán, hogy minél többet lássunk.
Mennyire volt hosszú ez a túra? Tehát gyaloglásban hány óra volt?
A leghosszabb az végül is egy napos volt, tehát elindultunk reggel 9-kor, és sötétedés előtt egy fél órával értünk a táborba, egy kisebb táborba, a nagyobb táborból, ami lényegében egy egyszerű ilyen fa placból állt, amire rátettük a hálózsákot, a szúnyoghálót, és ennyi. És volt egy teteje. De és közben pedig egész végig mentünk. Néha megálltunk pihenni, amikor már nem bírtuk. Tehát 11 órás lehetett körülbelül. Hamar sötétedik, azt kell kérdezni. Viszont közel vagyunk az egyenlítőhöz, és 7-8 órakor már besötétedik. Ellentétben Patagóniával, ahol este 11-kor, vagy Tűzfölddel, ahol este 11-kor is még. Akkor ment le a nap 11-kor. Tehát volt egy ilyen változatosság az, hogy egy hónap alatt nagyon hosszú napokról, viszonylag rövid napokra szűkült a napnak, napsütésnek a tartalma, vagy az éjnek a hossza és a nappalnak a hossza.
Az idei év az egy nagyon nagy kalanddal kezdődött, hiszen az a dél-amerikai túra ugye 3,5 hónapot tartott. Most már lassan kezdenek ülepedni az élmények. Van-e már legalább a fejedben egy következő úti terv?
Hát ezt így nagyon nehéz megmondani. Ezt úgy is mondhatni, ez egy véletlennek is az eredménye, ez az Amerika, vagy ez a dél-amerikai túra, hisz pont nagyon jókor jött, úgymond ez a 3,5 hónap, ezt pont ki tudtam venni. Ha még egy ilyen adódik, akkor mindenképpen. Tehát mindenképpen. Ez nagyon függ attól, hogy mivel foglalkozom, illetve hogy alakul a személyes életem is. Mindenképpen erre úgy mentem el, hogy semmilyen kötelezettséget, vagy semmilyen köteléket ne szakítsak el tehát úgy mentem el arra dél-amerikaira, hogy nem hagytam csapott papot, illetve arra ügyeltem, hogy ne legyen semmi gond ebből. Ha még egy ilyen adódik, akkor mindenképpen Afrika fele kacsingatok, de hát ez egy nagyon nagy bizonytalan dolog. Azért el lehet tervezni nyugodtan. Ott a szekrénybe megtalál, vagy az íróasztalon megtalál a terv, és ha úgy adódik, akkor miért ne?